Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte, miért, mi történt? Ők ezt felelték. A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt, Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és előjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart minket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták. Őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt. Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendőltek? Hát nem ezeket kellett elszenvedni a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Azután Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni, de ők marasztalták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő eltűnt előlük. Ekkor ezt mondták egymásnak. Ugye, lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybe gyűlve találták a 11-et és társaikat. Ők ezzel fogadták őket. Valóban föltámadt az Úr, és megjelent Péternek. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték föl Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Elnézést, hogy később kezdődött a Szent Mise, sikerült egy olyan utat választani, ami lassabban hozott el ide. Arról szeretnék beszélni, ami tulajdonképpen a mai evangéliumnak akár azt is mondhatnám egy íve, hogy azt gondolják ezek a tanítványok, ők ketten, hogy egy ismeretlen valaki csatlakozott hozzájuk, mert úgy beszélnek, hogy hát talán te vagy az egyetlen ismeretlen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban, hogy hogyan lesz az ismeretlenből ismerős Isten. Erről szeretnék beszélni. És tulajdonképpen bár is föllélegezhetünk, van egy példánk, vagy egy mintánk, vagy egy élményünk arról, hogy ez egy nap alatt is megtörténhet. Hogy az ismeretlen és idegen Isten egyszer csak ismerős lesz, sőt, hát ő lesz az, aki, és egyszer csak közösségben leszünk vele, és egymással, és nem akarok elébe szaladni, meg nem akarok szószátyár módon se beszélni. Az első gondolat így szól, milyen érdekes, szinte csak olyan szóhalmozásnak tűnik, ahogyan, mikor esteledik, azt mondják ott a tanítványok, gyere, kérlek, hát lemenőben van a nap, gyere velünk, maradj velünk, mert hát be fog esteledni, ne bolyongjál kinn a sötétben. És akkor egyszer csak elhangzik ez a mondat, mint egy fölösleges valami lenne, hiszen már hallottuk ezt a dolgot, hogy és akkor Jézus velük maradt, és hogy mindennek mi volt a célja, hogy velük maradjon. Hát egyszerűen azt mondta, gyere, maradj velünk, rendben van azért, hogy velük tudjon maradni. Tulajdonképpen az első, ami ott kezdődik, hogy Jézus melléjük szegődik, és idegenként nem hajtják őt el, hogy ő ne is haragudj, te egy idegen vagy, miért szegődnél te hozzánk. És látnivalóan fölkészültek arra, hogy akár egy napon keresztül egy idegennel együtt vándoroljanak az úton, hogy de nagy dolog, hogy nem marják el maguktól ezt az idegent, sőt, hogy egymással elkezdenek beszélgetni, sőt, beavatják őt abba, ami őket foglalkoztatja, aztán elkezdenek beszélni saját magukról. Volt egy férfi, néhány évvel ezelőtt e-mailben megkapta 10 éves munkája gyümölcseként azt, hogy fölmondtak neki. Az e-mail hétvégén érkezett, és azt tartalmazta, hogy hétfőn már nem kell bemenni a munkahelyére, és a személyes dolgait majd postán el fogják neki küldeni. És ez a férfi olyan módon megrendült ettől, hogy hogy lehet, hogy egy e-mailben rúgják ki tézi után egy olyan helyről apait, anyait beleadott, hogy elment a boltba és vásárolt egy fegyvert. Majd pedig hazament és a munkával kapcsolatos összes iratait és dolgait elkezdte elégetni. Erre a feleség nagyon megijedt. Azt mondta, ez még csak a kezdet úgy tűnik. A férjem, mint hogyha nem lenne magánál. És ijedelmében, félelmében fölhívta a barátait, hogy elmondja nekik, hogy ez van, hogy a férjem fegyvert vásárolt, most égeti el a munkahelyi dolgokat, és nem tudom, hogy fogja folytatni. Hát ennél többet nem tudott mondani, csak elmondta, hogy mennyire retteg. És erre a barátai a következőt csináltak. Egymásnak eltelefonálgattak ide-oda, néhány óra múlva megjelentek néhány sátorral, és sátrat vertek a barátjuk kertjében. És több napig ott sátraztak azért, hogy a barát észlelje azt, hogy nincsen barátok nélkül. Hogy bármikor, amikor kinéz az ablakon, vagy kimegy a házból, akkor látja, hogy itt vannak a barátai, akik éppen sátorban töltenek itt annyi időt, amennyien szükséges. És hát persze nagyon éhesek voltak, ezért akkor sütögettek ott a kertben, hívták a barátot is, hogy ő is egyen ebből a finom marhasültből, és ez 3 napig így tartott. És 3 nap után azt mondja ez a valaki, most már elmehettek, lehiggadtam. És hogy kérdeztem a gyerekeket reggel erről a történetről, hogy szerintetek ezek a jó barátok mit tettek a barátjukért? Akkor olyan érdekes volt, az egyik kislány azt mondja, megnyugtatták a feleségét. Hát ilyen rendszer szemléletű gondolkozásra van szükség. Az első gondolat az, hogy néha, ami egyáltalán képes valahogy elérni bennünket, az az, hogy mellénk szegődik valaki az úton, hogy nem vagyunk egyedül. Szóval leveri ott a sátrát a mi kertünkben, és tudjátok, azért is gondoltam, hogy elmondom ezt, mert amikor a Szentírásban az van, hogy Isten emberré lett és köztünk lakott, akkor képzeljétek el, hogy a görög nyelvű Szentírásban tulajdonképpen az szerepel szó szerint, hogy eljött közénk és köztünk verte le a sátrát. Hogy Isten az a valaki, aki jön, azt mondja, sátrazok velük együtt, hogy vegyék már észre, hogy itt vagyok. Hát ez az első gondolat, hogy hogyan lesz az ismeretlen Istenből ismerős Isten, hogy egyáltalán elviseljük a közelségét. Hogy egyáltalán tűrjük, hogy legyen. Hogy tűrjük magunk mellett őt. Aztán a második pedig így szól, hogy képesek vagyunk egymást észlelni. Olyan érdekes, hogy ez már vagy 70 évvel ezelőtt megjelent lelki irodalom, és annyira szívbe markoló volt, emlékszem, hogy 20 éves koromban olvastam ezt, azt mondja ez a lelki író, a 20. század emberének az Isten érzéke minimálisra apadt. Nincs érzék, hogy nincs érzékenység, hogy szinte már csak a nagyon-nagyon erős dolgok ütik át az inger küszöböt. Hogy amikor Isten a maga sokféle módján szól hozzánk, egyszerűen nem is észleljük. A második gondolat, hogy az ismeretlen Istenből ismerős Isten legyen, az talán nem az, hogy Istennek mindig ordítania kelljen velünk, mert mikor ordít, akkor meg azt mondjuk, miért ordítasz, azt hittem kedvesebb vagy. A második dolog, hogy egyáltalán a saját érzékünket és érzékenységünket finomítjuk, hogy egyáltalán képesek legyünk észlelni, és nem akarok már sokszor elmondott dolgokat mondani, hogy, és miután nem akarom elmondani, nem is mondom. A második pont után a harmadik, hogy az ismeretlen Istenből ismerős Isten legyen, hogy képesek vagyunk egymásra figyelni, mégpedig egy kölcsönös figyelemmel. Ez több, mint hogy egyáltalán észlellek téged, és észreveszlek. Milyen szép az, ahogyan Jézus figyeli a tanítványokat, hallgatja, hogy mi mindent mondanak, és ott van velük, és adja a figyelmét nekik, és azután pedig a tanítványok adják a figyelmüket Jézusnak. Hogy az ismeretlenből valaki ismerős válhassék. Nem elég az, hogy észlellek téged, és nagyon toleráns vagyok veled, és felőlem azt csinálsz, amit akarsz. Megrendítő az, hogy sokszor, amit mi toleranciának hívunk, tulajdonképpen közömbösség, vagy közönyösség. Ha olyan nagy lelkűnek tartjuk magunkat, hogy megengedjük a másiknak is, hogy legyen, de a harmadik lépés, hogy az ismeretlen Istenből ismerős Isten váljék, hogy egy kölcsönös figyelemben tudunk egymással lenni. De érdekes az, hogy például itt vagyunk egy vasárnapi misén, és ez is a kölcsönös figyelemnek valahogy a helye, vagy az ideje, vagy a tere, és milyen nagy dolog, ha képes vagyok nem mindig úgy idejönni, hogy van valami bajom, és akkor ezt én mondom, és mondom, és mondom. Hanem valamiféle kölcsönös figyelemben vagyunk egymással. Aztán a negyedik, hogy a kölcsönös figyelem megszül valamit, hogy az ismeretlen Istenből ismerős Isten legyen, ez pedig az, hogy elkezdjük érezni egymást. Ez több, mint az együttérzés. Egyszerűen nem csak észleljük már egymást, hanem fölfedeztük és megengedjük, hogy legyen, elkezdjük érezni egymást, és ez egy döntő fordulat az ismeretlen Istenből az ismerős Isten felé. Olyan szépet láttam ma, gyerekmise! És a gyerek misén úgy van, hogy a mi atyánknál kijövünk, itt az oltár körül alkotunk egy nagy kört, hogy Isten van a középpontban, és közben mi megéljük az egymással való egységünket, és megéljük azt is, hogy amikor mi egymáshoz közelebb megyünk, akkor hogy Istenhez is közelebb kerülünk, vagy ha Istentől elkezdünk távolodni, akkor könnyen egymástól is távolodunk. Szóval ez egy jó dolog. Igen ám, de hát nem minden 2-3-4 éves gyereknek van kedve egy másik gyerek kezét megfogni. Főleg, hogyha az a kisgyerek mondjuk itt, ahogy ez történt délelőtt, megállt itt egy kisfiú, olyan 3-4 éves, és mellé véletlenszerűen egy 6-7 éves kislány került. És látszott, hogy mindenki megfogta a mellette lévő két gyereknek a kezét, ez a kisfiú nem. Mellette egy kisrác volt, annak megfogta a lányt, azt nem. És pont velem szemben voltak, és most föltűröm az albámnak az ujját, hogy tudjam mutatni, hogy mi történt. A kisfiú érzékelte ezt, érezte ezt, hogy mindenki megfogja mindenkinek a kezét, és pont ő egyedül nem, ezért ezt csinálta. Persze lógott a keze, képzeljétek úgy, hogy a kis ujjával ezt csinálta. És tudjátok, mi volt a kislány válasza? Tehát én nagyon kíváncsi voltam erre, miközben a mi atyánkot mondtuk, a figyelmem ott volt. És a kislány a következőt csinálta a kezével. De szó se volt arról, hogy úgy... hanem ő is, de nem is értette, hogy ezt gyakorlás nélkül hogy tudja csinálni. Otthon egy kicsit gyakoroltam, hogy el tudjam mutatni nektek. És képzeljétek el, olyan szép volt, hogy a kisfiú egy mi atyánk alatt addig jutott, hogy ezt csinálja, és a kislány se merészkedett tovább. Ezért nem fogták meg a mi atyánk alatt a kezüket, de mind a ketten ugye így. És hogy arra gondoltam, hogy nézzétek, hogy egy 7 éves kislánynak ez az érzékenysége. Hát egyszerűen lenyűgöző. Hogy nem arról van, hogy akkor rögtön át kell ölelni egymást. Nem, akkor kisújjunk. Hogy ez az, amikor egy ismeretlen Istenből ismerős Isten lesz, hogy elkezdjük valahogy egymást érezni. És hogy elkezdjük valahogy egymást érezni, valahogy törvényszerűen elmélyül a kapcsolat. Amíg csak figyelünk és észlelünk, és az mindig felszínes marad. A következő, ez pedig hely-haj, mikor elkezdünk együtt cselekedni. De hát összehangolódva cselekedni, összehangoltan cselekedni, hát nyilván csak úgy tudunk, hogy arra az időt, energiát rá kell szánni. Tudjátok, éppen lesz majd egy esküvő, jött a fiatal jegyespár, és akkor azt mondják, hogy jönne egy zenekar, hát 4 darabból áll, és hogy ők szeretnének itt hangolni legalább 1 óra. Úgyhogy kellett szólnom Lalinak, hogy Lalikám, 1 órával előbb itt kell lenned. És úgy az első gondolat mindig ez, hogy jaj, 1 óra. Hát de ahhoz, hogy összehangolódjanak, és összehangoltan zenéljenek, az az 1 óra a minimum. Milyen izgalmas ez, szeretnénk összehangoltan cselekedni Istennel, hát milyen sokat imádkozunk így, hogy az akaratunk váljék egyé, és a szándékait értsük meg, azt szerint cselekedjünk. Hát 4 zenész minimum 1 óra, hogy összehangoltan tudjon cselekedni. Hely! Tehát a következő ez a gondolat, hogy az összehangolt cselekvés, hogy ez már akkor legalább 4 dolgot feltételez, hiszen micsoda egy komoly minősége az Isten kapcsolatnak, és közben megvan benne az a szépség is, hogy ahhoz, hogy igazán megértsem Istent, nem csak együtt érezni, vagy egymásra hangolódnunk szükséges, hanem együtt cselekedni. Sosem érti meg igazán Istent az a valaki, aki nem cselekszik vele együtt. Egyszerűen nem érti meg, hogy ki ő. Hát megvannak azok az élményeitek? Olyan megrendítő azért azt nézni, mikor boxolók boxolnak. Nem is nagyon szeretem. Egy-egy menetet megnézek, de aztán sok nekem. De tulajdonképpen a boxmeccsnek a legvégét szeretem a legjobban, amikor az a 2 ember, aki jól agyon püfölte egymást, úgy egymás nyakába borul. De nagyon ritkán maradt ki ez a jelenet, hogy ahhoz, hogy összehangoltan tudjunk együttműködni Istennel, azért nem egyszer igencsak meg kell küzdenünk. Hát azt nem adják ingyen. Hát még egy másik emberrel is, hogy összehangoltan cselekedjünk, miután végigmentünk már 4 ponton, haj, de tud az néha fájni. Olyan nagyra tartjuk azt így mondjuk, hát az mi a föltétele annak, hogy összehangoltan tudjak valakivel cselekedni? Az, hogy akkor már biztos, hogy megküzdöttem azzal, hogy különbözőek vagyunk. Mert például itt van, lesz majd a 4 zenész, az egyik csellista, a másik hegedűs. Az nem ugyanaz a hangszer. És hogy ők egymással összehangoltan tudjanak cselekedni, meg kell küzdenünk egymás különbözőségével. És milyen gyakran elakadunk ott az Istennel való kapcsolatunkban, hogy azt akarjuk, hogy Isten pont olyan legyen, mint mi, értsen nagyon meg minket, szinte ne is legyen különbség. Vagy pedig azt mondjuk, hát Isten olyan távol van, mi közünk is lehet egymásot, érthetetlen Isten. De nagy dolog, hogy azért vagyok képes összehangoltan cselekedni Istennel, mert a különbözőségünkkel megküzdöttem. Nem akartam őt a saját képemre és hasonlatosságomra formálni, ám de fölismertem azt, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára formált, ezért lehetséges az összehangoltságunk. És végül az utolsó gondolat az így szól, hogy ez teszi lehetővé azt, hogy végül milyen szép is ez, ahogy az apostolok este nekilátnak visszamenni. Nem tudom, ez tudatosult már bennetek? Hogy azt mondják Jézusnak, esteledik, lemenőben már a nap, gyere, térj be velünk. Majd pedig, amikor fölismerik a kenyértörésben, ez azt jelenti, hogy akkor már öreg éjszaka kell, hogy legyen, 11 óra, 12 óra, ki tudja, akkor indulnak el még egy 2-3 órányi útra vissza Jeruzsálembe. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mi is Istennek a terve, szándék, hogy ez hogy is van, ahhoz ezen az 5 lépésen, mint egy folyamaton, de érdemes átmennünk. Nem tudom, hogy nektek fontos szó-e ez, hogy önismeret. Jaj, hát ezt nagyon szeretjük, önismeret. És hogy akkor ezt mondjuk, hogy önismeret, akkor rögtön valamilyen olyan kellemesen klassz dolgot gondolunk, mint a jó könyvnek a szagát is érezzük, előveszünk, egyre okosabbak leszünk, egyre többet tudunk, egyre színesebb a világ. Tudjátok, eszembe jutott a nagymamám. A nagymamám, aki amióta én ismertem, őt mindig szemüveget hordott, és persze kisgyerekként érdekelt ez, hogy miért van valakinek szemüvege, és nekem miért nincs, és neki miért van, és ez hogy is van. És a nagymamám olyan sokszor elmondta ezt a történetet, tudod, kisunokám, az úgy volt, benn voltunk a Légó pincébe 1944-ben, ő így mondta, a Légó pincébe, és sok hétig, sok hónapig ott voltunk, nem merészkedtünk föl a bombázások miatt, és aztán, amikor már lehetett fölmenni, persze én gyerekként szaladtam előre, hogy lehet, anya, apa megengedte, hogy mehetünk, és hogy fölmentem, havas volt a táj, és megsütötte a nap a havat, és én akkor már hetek óta a félhomályhoz szoktam, és egyszer csak ettől a fénytől megsérült a szemem. És tudod, kisunokám mondta, azóta szemüveget kell hordanom. Nem egyszer úgy van az, hogy amikor meg akarjuk ismerni magunkat, az életet, Isten titkát, az nem egyszer fáj. Mert valami olyasmit látunk meg, ami addig a homályban volt, vagy a sötétben, és mi ahhoz szoktattuk a szemünket. És egyszer csak meglátni valamit úgy, ahogy van, legalább egy lépéssel tovább menve úgy, ahogy van, néha kifejezett fájdalmat jelent. És ezért néha azt mondjuk, az önismeretet nagyon szeretjük, amíg nem fáj. Istent is szeretnénk sokkal jobban megismerni, amíg nem fáj. Ezért tulajdonképpen Istenben nagyon szeretjük, legyen ő egy lélekgyógyász Isten, de a lélekgyógyász Isten sose csináljon valami olyasmit, ami fáj. Ezért tulajdonképpen a ma embere nem lélekgyógyász és gyógyító Istent akar, hanem egy gyógymasszőr Istent. Egy olyan masszírozós Istent, aki olyan kedvesen, finoman úgy gyurogat bennünket, a jól esik, és akkor azt mondja, hogy ez finom volt. De nagy dolog vállalni Istennel azt, hogy úgy néha... Hogy ez az igazság, ami most föltárult, hogy egy kicsit bele is vakultam. Egy kicsit meg is zavarodott, itt bennem mindent, azt hiszem, hogy most, mintha semmit nem is látnék. De nagy dolog összeszedni a bátorságunkat, hogy ez megtörténjen. És nem véletlen, amikor befutjuk ezt az utat, sokszor nem a megvilágosodás történik, nem ez az első, inkább a megzavarodottságunk. És amikor megzavarodunk, és azt se tudjuk, hogy most tudjuk, vagy nem tudjuk, vagy hogy van, hogy akkor mennyire fontos, hogy egyszer csak elindulunk, és keressük a kapcsolatot egymással. Hogy elmondhassuk, hogy mi történt velünk, és hogy a másik is elmondhassa, hogy mi történt vele. És hogy ebben az egymásba kapaszkodásban valahogy szilárd talajt fogjunk. De szép is, hogy egy nap alatt bejárhatjuk azt, ahogyan egy ismeretlen Istenből ismerős Isten lesz. Akármit is jelentsen ez, vagy akár, hogy is kelljen megküzdenünk vele. És de nagy dolog, hogy amikor Isten ismerőssé lesz, abban a pillanatban magától megtörténik valami. Ez pedig az, hogy egymásnak is ismerősei leszünk.